Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának innen a budapesti stúdióból. Élőadásunkat hallják, amely sokadik alkalommal Márton Áron próbálja az ő életútját, próbálja bemutatni, és egyben köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik hazánk határain kívül hallgatják ezt a műsort, vagy az érdeklődő protestáns testvéreket, vagy akár az érdeklődő nem hívőket is. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Sós Károly. Az év utolsó előtti napjának estéjén vagyunk ma. Még egy nap, és befejeződik a polgári esztendő. Így a mai alkalommal Márton Áronnak azokkal a körleveleivel, illetve beszédeivel foglalkoznánk, amelyet új év alkalmából írt az ő hívei számára. Az első ilyen körlevelet 1945-ben készítette, 1945. január 1-ére. Ez az első számú körlevél címet viseli. Azt is szeretném mondani a hallgatók számára, hogy elég nehezek, hogy így fejezem ki magam ezek a körlevelek, ezért egyes mondatokat szíves engedelmükkel megismétlek majd, hogy jól megértsük. És hogyha a körlevelek tartalmát hallgatva valami fajta áthallást érzékelnek mai korunkkal, mai élethelyzetünkkel, akkor az annak lesz köszönhető, hogy a szentek mindig örök gondolatokat fogalmaznak meg. Hallgassák meg Márton Áron 1945 évi első számú körlevelét. Tisztelendő testvérek, Krisztusban szeretett híveim, a történelem tanúsága szerint valahányszor az emberi társadalmak életében az igazság és a szeretet nagymértékben megfogyatkozott, Isten mindannyiszor kézzelfogható és félre nem érthető módon belenyúlt az eseményekbe. S mi, a most élő nemzedékek, egy ilyen nyilvánvaló isteni beavatkozásnak vagyunk a történelmi tanúi. Isten egyszülött fia az igazság és a szeretet szent igéivel jött hozzánk, s kereszten halt meg, hogy tanításának minden betűjét beleégesse emlékezetünkbe. A civilizált világ azonban az igazságot újból keresztre feszítette, s a szeretet helyett az önként és a gyűlöletet engedte szabadjára. Évszázadok óta űzött mesterkedésekkel Istentől mindinkább eltávolodott, és földi használatra, ahová mennyországát is helyezte, kialakította és különböző jelszavakkal alkalmazza azt a felfogást, mely szerint az emberek eleve feloszthatók két táborra, azzal a szándékkal, hogy az egyiknek megadjon, a másiktól ugyanakkor önkényesen megtagadjon minden igazságot, szeretetet és jogot. És az elárvult és cserben hagyott Krisztus most ítélkezik. Judicium est mundi, isteni módszerrel és apokaliptikus méretekben. Kezében népek az eszközök. Népek a vádlók és a vádlottak, az ítélet végrehajtói és az ítéltek, egyik a másik ellen, s népeken, nemzetek tömegein mutatja be azt is, hogy mit érnek, milyen jogra, igazságra, erkölcsre nevelnek a tévtanok, melyek Isten nélkül akarják megoldani az élet alapvető kérdéseit. A történelem többször kényszerítette az embert arra, hogy a maga választottra útról visszaforduljon, és az Istentől megszabott irányhoz alkalmazkodjék földi terveiben is. Ilyen szembeszökő nagy tömegekre, ilyen villámszerűen ható leckét azonban, amilyenben most van része, ilyen csattanós választ talán még sohasem kapott. Hazugságért és félrevezetésért ekkora árral és ilyen keserves csalódással még nem fizetett. Bizonyságul annak, hogy Krisztus a szegletkő, s aki a szegletkövet nem veszi tudomásul, beleütközik és összetörik rajta. kemény a lecke Krisztusban, szeretett híveim. S a kemény leckéből nekünk komoly tanulságokat kell levonnunk. Itt az óra, felkeljünk az álomból, idézi a római levél 13. fejezetének 11. versét. Ha a keresztény társadalmak lelki arcán, szellemi és erkölcsi magatartásán pogány vonások tűnnek elő, a felelősség alól a társadalom tagjai sem lehet felmenteni. Ezt a mondatot még egyszer megismételném. Ha a keresztény társadalmak lelki arcán, szellemi és erkölcsi magatartásán pogány vonások tűnnek elő, a felelősség alól a társadalom tagjait sem lehet felmenteni. A társadalom nagy elfordulásra Istentől nem mehetett volna végbe, ami közreműködésünk és mulasztásunk nélkül. Még egyszer olvasnám, a társadalom nagy elfordulása Istentől nem mehetett volna végbe, ami közreműködésünk és mulasztásunk nélkül. Vallottuk is valljuk, hogy a keresztények, istenhívők, az igaz hit és vallás követői vagyunk. Kereszténységünk azonban nagyobbára felszínes, külsőségekben megnyilvánuló kereszténység volt. Keresztény mi voltunkat gyakran úgy lobogtatjuk, mint valami alkalmi zászlót. Néha hadilobogókra is keresztjelét tűzik, a kereszt tanításáról, Istennek mindenütt való jelenlétéről, a hit és a vallás parancsairól azonban megfeledkezünk. Hirdettük és hirdetjük, hogy Krisztus az életünk, és a társadalmak életének a királya, de elnéztük, hogy tanításának sarkalatos tételeit a törvények szelleméből és a közéletből elsikkasszák. Ezt a néhány mondatot is megismételném. Keresztény mi voltunkat gyakran úgy lobogtatjuk, mint valami alkalmi zászlót. Néha hadilobogókra is a kereszt jelét tűzik. A kereszt tanításáról, Istennek mindenütt való jelenlétéről, a hit és a vallás parancsairól azonban megfeledkezünk. Hirdetjük és hirdetjük, hogy Krisztus az életünk és a társadalmak életének a királya. De elnéztük, hogy tanításának sarkalatos tételeit a törvények szelleméből és a közéletből elsikkasszák. Pedig az evangélium nem az ünnepélyes alkalmakkor vagy a véletlenül összeveredő sokaságnak szól, hanem mindenkinek külön-külön. A kereszténység nem valami elmosódó, bizonytalan tömegfeladat, hanem minden embernek a legszemélyesebb feladata. A kereszténység nem valami elmosódó, bizonytalan tömegfeladat, hanem minden embernek a legszemélyesebb feladata. Ha tehát azt akarjuk, hogy Isten parancsait kötelező törvényként a társadalommal is elfogadtassuk, nekünk a társadalom tagjainak kell elsősorban keresztény módon élnünk, gondolkoznunk és cselekednünk. Ha azt akarjuk, hogy Isten parancsait kötelező törvényként a társadalommal is elfogadtassuk, nekünk a társadalom tagjainak kell elsősorban keresztény módon élnünk, gondolkoznunk és cselekednünk. Állítsuk vissza Krisztus uralmát a családi életben, tartsuk tiszteletben törvényeit mindennapi munkánkban, hivatali és hivatásbeli kötelességeink teljesítésében. Neveljük a gyermekeket és az ifjúságot Isten szeretetére és törvényeinek tiszteletére személyes példával, nagy felelősségtudattal és féltő gonddal, mint a múltban. Különösen legyünk nagyok, vállaljuk, mint legszentebb feladatot, és fokozzuk a hősiességig a szeretetet fele barátunk iránt. Sajnos fájdalmasan sok alkalmunk van, és talán még több lesz, hogy a szeretet erényét gyakoroljuk. A háború úgy tör rá az életre, és úgy pusztít, mint a vihar, az árvíz, a tűzvész vagy a földrengés. Rengeteg fájdalom, szenvedés és nyomor kíséri. A fegyverek zaján túl, a földtől már az égig hullámzik az a hatalmas, megrázó, panaszos ének, amely a földkereskék népeinek zokogásából és a kiömlő könnyek patakzásából összefolyik. És a roppant kórus egyre nő, egyre sötétebben és panaszosabban zúg, mert a gyűlölet és az önzés könyörtelenül dolgozik tovább. A szeretet túláradó gazdag forrásainak kell felfakadniuk, hogy a tengernyi fájdalmat enyhíteni lehessen legalább valamennyire. De az emberi kötelesség és az isteni parancs, hogy enyhítsük legalább azt, amit enyhíteni módunkban van. A szeretet képes arra, hogy a háború mindent felperzselő tüze mellett és a gyűlölködés folytó levegőjében is a jóság rózsáit fakassza. A szeretet fűzheti össze legerősebb szálakkal azokat is, akik együvé tartoznak, és a szeretet indíthatja Istent irgalomra. Minden szenvedő testvérünk arcából a szenvedő Krisztus néz ránk. És aki könyörgő szemekkel tekintetét felfogja, a mindenható Isten kötelezi le és nyeri meg a maga számára. Krisztusban szeretett híveim! Az újévi szentleckében olvastuk az apostol figyelmeztetését. Itt egy idézet következik a Tituszhoz írt levélből. Megjelent üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek. Arra oktat minket, hogy tagadjuk meg az istentelenséget és a világi vágyakat, és éljünk józanul, igazán és jámborul e világon. Eddig az idézet. A kegyelem, akiről az apostol beszél, és aki megjelent minden embernek, maga az Úr Jézus Krisztus. Vele és rajta fordul a történelem. Mikor az idők teljében emberi testet ő véve fel közénk jött, azóta benne áll a történelem sodrában és kimozdíthatatlan, mint egy égigérő szikla, és félelmetes, mint minden, ami szilárdan áll és hajthatatlan. Hatalma a szemünk láttára dolgozik az életünkön keresztül zúgó eseményekben, és hangja úgy zeng, mint nagy vizek zúgása, nagy mennydörgés hangja. Idézett a Jelenések könyvének 14. fejezetéből. Ámuló lélekkel hullunk térre, és ajkunk csak egy fohászra nyílik. Jézus az élet szerzője, a jövendő élet atya könyörül rajtunk. Az emberiség saját bűneivel ingerelte maga ellen a bosszúálló eseményeket, és belátjuk, hogy az árulásban, melyet ellened elkövetett, mi is részesek vagyunk. Tanításodat mi nem követtük mindenben és mindig. Ha a gyűlöletet tapasztaltuk embertársaink részéről, mi is gyűlölettel válaszoltunk. Földies gondolkodásunkkal nem tudtunk felemelkedni az általad mutatott magasságokra. De veled történt, Urunk, hogy beszédedet keménynek találták még az apostolok is. Légy hát ítéletedben elnéző irántunk, és enged, hogy gyámoltalanságunk és nagy elhagyatottságunk tudatában apostolaiddal kérdezzük mi is. Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Idézett János apostol evangéliumának 6. fejezete 69. verse. Veled és szent nevedben akarjuk kezdeni az új esztendőt. Áld meg szenvedéseinket, és áld meg szándékunkat, hogy akaratod szerint élve, irgalmadat kérdemeljük, és szent nevedet megdicsőítsük azok előtt is, akik nem ismernek téged. Alba Júlia, Gyulafehérvár, 1945. január 1. Áron püspök. Eddig a püspök úrnak 1945. január 1-én írt körlevele, amelyből kitűnik, hogy hát ugye még a második világháború idejében vagyunk, és milyen igényes nyelvezettel és tartalommal próbálja a híveit buzdítani az elmélyült keresztény életre. Most jön egy rövid tezéi zene, és utána egy következő körlevéllel folytatjuk.
Thank you.
Folytatjuk élő adásunkat innen a budapesti stúdióból Márton Áron életét bemutatva, és ez a következő beszéd, amit hallani fognak az előző körlevél után, 1947. január 1-én a gyulafehérvári székesegyházban mondta el. Ugye ne feledkezzünk el arról, hogy január 1-e Szűz Mária béke királynőjének az ünnepe, és egyben a béke világnapja. Valójában egy nagyon fontos keresztény ünnep. 1947. január 1-én gyulafehérvári beszéde gyulafehérvári székesegyházban Márton Áron püspöknek. Ez már a 8. újév napja, mely szenvedések és rossz sejtelmek komor hangulatával köszönt ránk. Az emberek az új év küszöbéről bizalmatlanul kémlelik az elkövetkezendő események jeleit, és bizalmatlanul gyanakodva figyelik egymásban is, hogy ki a jó rát és ki az ellenség. Honnan van ez a kínzó bizonytalanság? Rosszak az idők, mert rosszak az emberek, mondotta a Szentatya egyik minapi beszédében. Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők. Rosszak az idők, mert rosszak az emberek, mondotta a Szentatya egyik minapi beszédében. Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők. Az ember láthatatlan világában, érzéseiben és gondolkodásában ment végbe olyan változás, mely megrontotta a világ külső rendjét is. Az ember döntötte ki a társadalmi élet tartóoszlopait, s borította magára a házat. Most a beomlott ház romjain ülve tapogatja a sebeit, és azon töprenk, hol kezdje el a romok eltakarítását és az új épület építését. De hogyan jutottunk ide? Az ember gondolkodását ki vagy mi befolyásolta és változtatta meg annyira, hogy botorul, Sámson módjára magára ontsa saját házát. Ki a felelős? A kialakult szerencsétlen helyzetért és gyászos következményeiért a modern írástudók, törvényhozók és farizeusok a felelősek. Az írástudók árulása. Felelős az a természettudományos irányzat, amely elég lelkiismeretlen és komolytalan volt, hogy kétes értékű tudományos feltevések alapján az ember isteni származását tagadásba vegye. Felelős az a bölcselet és pedagógia, mely a kereszténység egyik legnagyobb hittételét, az eredeti bűn létezését letagadta. Felelős az az irodalom, mely az említett tudományok szólamait, féligasságait lefordította a tömegek nyelvére, s könnyed, regényes és elbeszélő formában továbbadta, és a könnyelműséget, felelőtlenséget széles körök életfelfogásává tette. Felelős az a művészet, amely követve az irodalmat szakított az óriási elődök nagy hagyományaival, és a kereszténység természet fölötti tényeinek és időtlen gondolatainak a művészet egyetlen méltó tárgyának megfogása helyett eleje legjavát és hatalmas tömegnevelő lehetőségeit a testiség, a bűnös és kicsinyes szellemtelen polgári élet ábrázolására pazarolta. Felelősek az államok, melyek szintén engedve a korszellemnek, melyet a tudomány, bölcselet, irodalom és művészet szugeráltak, törvényeikkel egymás után szabadították fel a lelkiismeretlen szülőt a gyermek elhagyására, az erőset a gyenge elnyomására, a gazdagot a szegény kihasználására, a többségi népet a kisebbségi nép, a többségi állampolgárt a kisebbségi állampolgár, egyik fajt a másik faj, sőt egyik vallást a másik vallás üldözésére. Felelős az a képmutató társadalom, amely az államot, a keresztény és erkölcs ellenes törvényeit megtapsolta és elfogadta. Kereszténynek mondta magát, vasár és ünnepnapokon kegyes arcot öltött, hithűségével a tizedet fizető farizeus módján kérkedett. de élete a valóságban pogány élet volt. Templom után és a hét többi napján nyugodtan elkövette a maga kis és nagy bűneit, megcsinálta a maga uzsora ügyleteit, elhegyezte rágalmazó megjegyzéseit, szalonjaiban, kaszinóiban vitatta, aztán a házas életről vallott felfogásával, szórakozásaival, szabados életmódjával és felelőtlen közéleti szereplésével megtagadta a keresztény elveket. Megalkuvók papi palástban. S végül, de nem utolsó sorban, felelősek azok a vallások és azok az egyháziak, akik a mindenkori hatalom előtt szolgalelkűen meghajoltak. Ma ennek, holnap az ellentétes iránynak uszájába kapaszkodtak, az igazság és a nagy erkölcsi törvények védelméről gyáván lemondtak. A hatalom törvénytelenségeinél asszisztáltak, akik a korszellemmel mindig kiegyeztek 50%-ra, a maguk hűtlen és elvtelen magatartásának igazolására pedig olyan mentségeket találtak ki, hogy az igazságba és az erkölcsbe vetett hitet és az erkölcsi tekintély hitelét a hűséges és jószándékú hívek lelkében is megölték. Ezeknek a szellemi és erkölcsi árulásoknak, ennek a nagy apostáziának a következményei a mai ember tragédiája. Amilyen mértékben fordult el Istentől és törvényeitől, olyan mértékben tompult el a lelkiismerete. Az ellentmondások és a következetlenségek úgy megzavarják erkölcsi érzékét, hogy már nem tesz, és holnap már nem is tud különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a megengedett és a meg nem engedett, a tisztességes és a tisztességtelen, a becsületes és a becstelen cselekedetek, az erény és a bűn között. Eltűnt a jog és az igazság tisztelete, és eltűnt a szeretet. Helyettük az erőszak, az önzés és a hazugság vette át az uralmat a társadalmi élet felett. Ami nem megy csellel, hazugsággal vagy megtévesztéssel, azt megveszik pénzzel vagy kikényszerítik erőszakkal. Lelkiismert furdalásuk, erkölcsi gátlások nem feszélyezik sem a kicsinyeket, sem a nagyokat. Eltűnt a jog és az igazság tisztelete, és eltűnt a szeretet. Helyettük az erőszak, az önzés és a hazugság vette át az uralmat a társadalmi élet felett. Ami nem megy csellel, hazugsággal vagy megtévesztéssel, azt megveszik pénzzel vagy kikényszerítik erőszakkal. Lelkiismert furdalások, erkölcsi gátlások nem feszélyezik sem a kicsinyeket, sem a nagyokat. Az élet ítélete. Az élet nem sokat törődik a politikusok, sőt még a tudósok fecsegésével sem, amíg az fecsegés és képzelődés marad. De a fecsegő ember a képzelet világából leszáll a földre, s a gondolatnak, mely agyában született testet akar adni, azonnal elmozdul az élet és összetöri a képzelet legcsillogóbb építményét is, ha az nem illeszkedik bele az Isten által megállapított rendbe. Így törte össze a szuverén valóság azokat a rendszereket, elképzeléseket, eszméket, amelyekért a mai ember lelkesedett, s amelyek gazdasági, társadalmi, politikai életét irányították. Mindegyik a maga teljes boldogságot ígérte, s ma örülnünk kell, hogy az emberi életnek és a kultúrának legalább egy részét megmenthettük a történelem legvéresebb háborújából. Mindegyik a szabadság varázsos igéjével toborozta a tömegeket a maga táborába, s ma bilincsekben vergődik az emberi gondolat. Vagy. Isten időnként alkalmat ad, hogy az ember életnek és az Isten által megállapított rendnek a látható és láthatatlan világnak összefüggését a saját szemeinkkel lássuk, szinte kézzel kitapintsuk. A most élő nemzedékeknek megadatott ez az alkalom. Ma fájó az élet, ezer hangon sikoltozza az apostol kérdéseit. Mi része van az igazságosságnak a gonoszsággal? Vagy mi társulása a világosságnak a sötétséggel? Vagy mi egyessége Krisztussal, Krisztusnak Béliállal? vagy mi a része a hívőnek a hitetlennel. Az események feltárják a nagy hazugságok és ellentmondások összes veszélyeit, és a világ vezetői roskadoznak a kérdések megoldásának és a veszélyek elhárításának súlya alatt. És mi még kérdezni is alig merjük, hogy mi következik, ha ennek a nemzedéknek sem lesz elég bátorsága elválasztani a világosságot a sötétségtől, az igazságot a hazugságtól, a hitet a hitetlenségtől, Krisztus ügyét a Béliál ügyétől. Új élet igazságban és szeretetben. Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők. Ez az idők parancsa, és ez számunkra az újévi feladat. Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők. Ez az idők parancsa, és ez számunkra az újévi feladat. Elpogányosodtunk, s pogány szenvedések szakadtak ránk. Hűtlenek lettünk az igazsághoz, s igazságtalanságokat kell elszenvednünk minden nap. A szeretetet régen elfeledtük, s önző, könyörtelen emberekkel van dolgunk nap, nap után. Komolyan kell tehát vennünk, és szó szerint meg kell tartanunk mindazt, amit Isten egyszülött fia kihirdetett, és az Anya Szent Egyház az ő nevében tanít. A világ lájasodott szellemével egy emelkedett lelkületet kell szembeállítanunk. A hétköznapok jelentéktelen feladataiban is az igazságot és a szeretetet kell érvényre juttatnunk. A világ lájasodott szellemével egy emelkedett lelkületet kell szembeállítanunk. A hétköznapok jelentéktelen feladataiban is az igazságot és a szeretetet kell érvényre juttatnunk. Vagyis újból kereszténynek kell lennünk ízig-vérig, hogy emberekké nemesedjünk, a földön emberi életet élhessünk, és Isten áldására méltók legyünk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok tisztelendő testvéreimnek, kedves híveimnek, és minden embertársamnak az Úr Krisztus nevében boldog új esztendőt. Eddig Márton Áron 1947. január 1-én a gyulafehérvári székesegyházban elmondott beszéde. Most hallgassunk egy kis zenét, és közben elmélkedjünk ennek a beszédnek a gondolatain, és aztán folytatjuk még adásunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Márton Áronról szóló műsorunkat. A harmadik körlevél, amelyet szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, 1947 első körlevele, amelyben a püspök úr a népmissziókról írt az ő híveinek Vízkereszt napjára 1947-ben. 1945-ben a háború befejezése után azonnal népmissziót hirdetett, és a körlevélben erre reflektál. Tisztelendő testvéreim, kedves híveim! Másfél évvel ezelőtt az egész egyházmegyére kiterjedő népmissziót rendeltem el. Látva a nyomort és a lehangoltságot, a háborúzkozta lelki sebeket, a misszióktól vártam a lelki gondozás hatásos beindítását. Kéréssel fordultam azért papjaimhoz, az egyház megyében élő szerzetesekhez, az egyháztanácsosokhoz és az egyesületekhez, hogy a missziót a nehéz viszonyok között is vállalják és megrendezik. A missziókkal párhuzamosan az egész egyház megyében imádkoztunk, hogy Isten kegyelme legyen mi velünk és pótolja gyengeségeinket. A missziók a kitűzött időben programszerűen lezajlottak. Személyesen is tapasztaltam, és a befutott jelentésekből is látom, hogy a missziók megmozgatták a lelkeket. A hitbuzgóságnak olyan jeleneteit varázsolták elénk, amiben alig mertünk hinni. A szegénység, a nehéz közlekedés, az idők rövidsége, a misszionárisok kevés száma nem jelentett akadályt. Isten megáldotta a munkánkat, és mindnyájunkban megcsillantotta a reményt, hogy az ő segítségével a nehéz időket is átvészeljük. Szerettem volna minden egyes misszióra elmenni, hogy épüljek buzgóságotokon, lássam a kegyelem áradását, méltányoljam a misszionáriusok munkáját, legfőképpen pedig, hogy veletek együtt Istennek hálát adjak az eredményekért. Ahová eljutottam, a lelkem csordulásék megtelt hálával a gondviselés iránt. Nem mulaszthatom el, hogy Isten után hálás köszönetet nem mondjak mindazoknak, akik a missziók szervezésében közreműködtek. Elsősorban a missziós atyáknak, akik nehéz időkben minden erejük megfeszítésével állították talpra a megtört lelkeket. Köszönetet mondok derék szerzetes atyáinknak, a ferenceseknek, lazaristáknak, minoritáknak, piaristáknak és jezsuitáknak, kik lelkipásztorok kérésére készséggel vállalkoztak a misszió tartására. Köszönetet mondok a plébániák lelkipásztorainak, akik ezt a rendkívüli terhet és a vele járó gondokat magukra vették. Többnek közülük magának sem volt még lakása és ellátása, mások akkor kerültek új plébániára, de a maguk módján gondját félretéve egész lélekkel álltak híveik szolgálatára. Köszönetet mondok az egytárstanácsosoknak és az egyesületeknek. S végül köszönetet mondok nektek, kedves híveim, hogy szót fogadtatok püspökötöknek, és a hit megvallásával nem csak magatok lelkét könnyítettétek, hanem főpásztorotok gondjait és felelősségét is. Ezt a megható engedelmességet megjegyzem magamnak, és számítok rá, ha ezekben a nehéz időkben ismét életbe vágó dolgokat kell tőletek kérnem. Bízom, hogy akkor is szót fogadtok, és egy emberként álltok egyházatok mellé. A missziók fényében jól esett észrevenni, hogy a sok förtelem, amit a háború magából kidobott, nem ingatta meg hiteteket. Egy protestáns szemlélődő mondta a kolozsvári missziós körmenetkor: úgy látszik, a katolikusok hite még töretlen. Hála Istennek így van. Népünk veleszületett műveltségével önmagától észreveszi, hol van az igazság. Jól esik látni, hogy ti a hitet akkor is megvalljátok, amikor az nem jelent senkinek földi előnyöket. Eredménygyanánt könyveljük el, hogy a világnézeték harcában a mi hitünk ma is tömegmegmozgató hatalom. A missziók gyümölcsei közé számoljuk azt, hogy a lelki halottak feltámadtak, a bűnösök megtértek, a lelki sebek begyógyultak. Sokan évtizedek után most járultak újból szentségekhez, mások fogadalmuknak tettek eleget, amit a hazatérésért Istennek ígértek. Sok érvénytelen házasság nyert rendezést, és megindult nem csak a hitéleti, hanem a katolikus társadalmi munka is. Ám a missziók fényénél árnyakat is vettünk észre. Híveknek egy kis csoportja alkalmazkodó ösztönével előbb tudni akarta, vajon érdemes-e a vallásért kiállni. Észrevettük továbbá, hogy az egyoldalú ráhatás itt-ott kikezdte ifjúságunk lelkét, vagy a megélhetés féltése az ellenséges oldalra sodorta előket. Voltak más hiányok is, ezeket számon tartjuk, s további buzgó munkával kipótoljuk. Tisztelendő testvéreim, kedves híveim! Mikor a missziókat Isten iránti hálával lezárjuk, ugyanakkor felkészülünk a további munkára is. A misszió csak az első lépés volt. További feladatunk az, hogy a missziók hatását biztosítsuk, s a hitélet tüzét állandóan élesszük. Hogy ezt megtessük, a jelen alkalommal három dolgot kérek tőletek. Az első, eredményes hitoktatást. A második, meleg hitéletet. A harmadik, széleskörű szeretett tevékenységet. A mai körülmények között életkérdés a hitoktatás megszervezése, és pedig három helyen. A templomban, az iskolában és a szülői házban. Föl kell sorakozni az iskolai oktatás és az iskolák katolikus jellegének megvédésére. Bízom abban, hogy amint a missziókra való felhívásomat meghallgattátok, úgy a missziók hatását is a fenti módon biztosítjátok. Alba Júlia, Gyulafehérvár, 1947, Vízkereszt napja. Áron püspök. Kedves hallgatóim, lassan műsorunk végére érünk, és ebben az esztendőben ez az utolsó Márton Áronról szóló műsorunk. Találkozunk a jövő esztendőben, azaz a mai naptól számított 4 hét múlva, azaz január 3. hetében, ugyanígy csütörtökön, 14 órakor, reményeink szerint ugyanígy élőadásban innen a budapesti stúdióból. Köszönöm egész évi megtisztelő figyelmüket, imáikat, egyben szeretném megköszönni a Mária Rádiónak adott adományaikat, amely lehetővé teszi azt, hogy ez a rádió működhessen, és továbbra is kérem, hogy lehetőségeik szerint ezt tegyék meg. És egyben itt az év utolsó napján szeretném biztatni önöket, hogy január 1-e Szűz Mária béke királynője ünnepe, a béke világnapja, vegyük ezt az ünnepet is nagyon komolyan, és kérem, hogy imádkozzanak a békéért, szegényekért, a szentatyáért, Európáért és hazánkért, betegekért, a járványban elhunytakért, vagy akik valamilyen más módon károsultak a járvány során. Boldog új évet kívánok az önök számára, és ehhez az új esztendőhöz jó lelki-testi egészséget. Elköszön a szerkesztő műsorvezető Sós Károly. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó estét kívánok!
A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.